Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napon is folytatjuk azokat a témákat, amiben a önkormányzatok által biztosított szolgáltatásokat mutatjuk be, hiszen nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél inkább meg tudjanak ismerkedni azzal, hogy egy-egy települési önkormányzaton milyen szolgáltatásokat van lehetőségük elérni, vagy ott a település által fenntartva, vagy pedig valamelyik másik közeli település által, járási központ által biztosítva. És ebben ma is segítségemre van Busi Zoltán, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ intézmény vezetője. Köszönöm szépen, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásomat, és akkor azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy ismételten itt lehetek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. Busi Zoltán vagyok, szociálpedagógus, szociálpolitikus, illetve szociálpolitikai szakértő. Az elmúlt közel 20 évben olyan szolgáltatásokban dolgoztam, ami gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások, tehát olyan szolgáltatások, amikor magát az ellátást az ellátottnak a lakásán, vagy az intézmény székhelyén, telephelyén biztosítjuk, és nem bent lakásnyújtó intézményekben. Az elmúlt több mint egy évben most már az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ intézményvezetőjeként dolgozom, ahol maga az intézmény az fogyatékkal élők számára, pszichiátriai betegek számára nyújt nappali ellátást, fejlesztő foglalkoztatást, illetve nyújt támogató szolgáltatást.
Igen, és hát ugye, amikor volt lehetőségünk már beszélgetni három műsoron keresztül, akkor már megismerkedhettünk a pszichiátriai betegek, illetve fogyatékossággal élők nappali ellátásával és a fejlesztő foglalkoztatásnak a lehetőségeiről, és a mai napon pedig a támogató szolgáltatásról fogunk beszélgetni. Talán ez egy olyan szolgáltatás típus, amit sokan látnak akár az utcákon is, hiszen van olyan része, amikor szállításban is segítitek az igénybe vevőt. De én nem is szeretnék előre menni, hiszen erről majd te többet fogsz beszélni. Én azzal szeretném kérni, hogy egy kicsit akkor ezt a támogató szolgáltatást mutasd be, mondd el, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy támogató szolgáltatás, meg kik vehetik igénybe.
Jó, akkor kezdjük is azt, hogy maga a támogató szolgáltatás mit jelent. Ugye a támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint az életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Ez így most egy eléggé kompakt fogalomnak tűnik, de szeretnék majd kitérni ezekre a pontokra, hogy ezek a mindennapi tevékenységek során mit is jelentenek. Továbbá fontos az, hogy kik vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Ugye ezt a szolgáltatást szociálisan rászoruló fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe. Mit értek ez alatt? Látás, hallás, értelmi, mozgásszervi vagy halmozott fogyatékossággal élő, illetve autista személyek. Fontos itt megjegyezni, hogy számukra vagy fogyatékossági támogatás megállapítása szükséges, vagy magasabb összegű családi pótlék, esetleg vakok személyi járadékában kell, hogy részesüljenek, hogy ezt a szolgáltatást igénybe tudják venni.
Amikor benyújtják az igényeket, akkor gondolom, hogy a rászorultságot vizsgáljátok jövedelem szempontból is, vagy nem?
De alapvetően ugye két dolgot kell vizsgálnunk. Uh-huh. Az egyik, hogy rendelkezik az előbb felsoroltak közül valamilyen támogatással, vagy járandósággal, a másik pedig bizonyos szempontból a jövedelem, tekintettel arra, hogy a legtöbb fenntartónál ezek a szolgáltatások térítési díjkötelesek, és általában a jövedelemhez igazodó térítési díjat kell fizetni. Mit értek ez alatt? A szállítási díjért általában kilométer díjat kell fizetni, a személyi segítésért pedig óradíjat kell fizetni, és ez természetesen nagy mértékben függ attól, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik az igénybevevő.
Jó, tehát akkor ugye most itt egyértelműen kiderül, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amiért van térítési díj, mert hogy ugye nagyon sok alapszolgáltatás, például közösségi vagy nappali ellátások, azok térítésmentesen is igénybe vehetőek. Ugye nyilván a közösségi ellátás, alacsony küszöbű ellátás az jogszabályban rögzítetten térítési díjmentes, a nappali szolgáltatásnál meg ugye ott az lehet rendeletben is szabályozni, hogy hogyan működtetik, vagy lehetnek olyan szolgáltatások azon belül, ami esetleg magasabb küszöbű, hogy ott meghatároznak valamilyen összeget.
Igen, az a tapasztalatom, hogy a fenntartók azért a jövedelemhez viszonyítva, azon kívül, hogy természetesen van ennek egy jogszabályi korlátja is, hogy mennyi része lehet a jövedelemének a személyi térítési díja, azért méltányosan állapítják meg ezeket a térítési díjakat.
Hogyha egy picit beszélnénk arról, hogy milyen nagy szolgáltatás típusok vannak a támogató szolgáltatáson belül, vagy milyen tevékenységeket lehet igénybe venni?
Ugye két nagy csoportra osztanám a támogató szolgáltatást, az egyik a szállítás. Azt gondolom, hogy ezt a legtöbben már látták, általában valamilyen kis busszal történik ez a szállítás, aminek mondjuk kellő minőségben beszerelt rámpája van, illetve különböző biztonsági funkciói, és ezzel a busszal segítenek az igénybevevőt a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz, akár az orvoshoz el tudnak menni, akár mondjuk munkahelyre, vagy például a mi esetünkben, ugye a szolgáltatások, mivel olyan integrált intézményt vezetek, ahol többféle szolgáltatás van, több esetben előfordul, hogy akár a nappali ellátás igénybevételét segítik a kollégák szállítással, akár a fejlesztő foglalkoztatásban való részvételt segítik a kollégák avval, hogy szállítják az ellátottat, de ugyanilyen módon szükség esetén és kapacitás erejéig egészségügyi intézménybe, könyvtárba, köznevelési intézménybe, és minden olyan helyre, amibe az ellátottnak maga az eljutása akadályokban, nehézségbe ütközne önállóan, ebben nyújtanak a kollégák segítséget. A személyi segítés az ehhez képest egy tágabb szolgáltatási csomag. Itt ugye beszélhetünk azokról a szolgáltatásokról, amit magában a lakókörnyezetben, illetve a fogyatékkal élő igénybevevőnek a lakásán biztosítunk. Lehet ilyen például a felügyelet, ami ugye értelemszerű, hogyha a családnak valamilyen más feladata van, vagy valamiért nem tudják a felügyeletet biztosítani, akkor időszakosan tudjuk mi is biztosítani a felügyeletet. Részt veszünk adott esetben gondozási feladatokban, miket értek ez alatt, mosdatás, fürdés, szájápolás, gyógyszeradagolás, a mobilizációnak a különböző formái, akár a kiültetés segédeszközzel, segédeszköz nélkül, ezeknek a használatának a segítése, támogatása, akkor ezen túlmenően szoktunk segíteni, például vannak olyan élethelyzetek látássérülteknél, amikor felolvasás vagy hangos könyveknek az elindítása, illetve akár a gyógytornász alapján meghatározott tornáztatásban való segítés, vagy gyógypedagógiai segítségnyújtást is tudnak a kollégáink biztosítani. Ugye maga ez a szolgáltatás, a személyi segítés egy nagyon szép és nagyon nehéz feladat. mert ilyenkor a kolléga egyedül van ott a lakásban, és mindig reagálnia kell az adott szükségletre. És lehet, hogy ez az adott szükséglet éppen valamilyen mosogatási, takarítási feladat, lehet, hogy éppen olyan feladat, hogy tisztántartás, higién és nehézségek merültek föl, vagy ágytálazás, tehát bármi olyan, amikor ott a helyszínen, bent a lakásban, vagy adott esetben a ügyintézésben, való segítésben segíteni kell adhok jelleggel is, és erre a kollégának minden szempontból fel kell tudnia készülni.
Igen, hát valóban nagyon szép feladat, és arra is gondoltam, meg tudom, hogy te is készültél, hogy egy pár konkrét példáról is beszélgetnénk, de most mielőtt így a konkrét példákról beszélnénk, akkor hallgatnánk egy kis zenét, egy Bródy János szerzeményt. Ja, akkor úgy tűnik, hogy most mégsem hallgatunk egy kis zenét, akkor megyünk tovább a témáinkkal, és akkor arról szeretnék egy pár szót kérdezni tőled, Zoli, hogy hogyan kapcsolódnak össze a szolgáltatások, mert ugye nálatok többféle szolgáltatástípus is működik, pszichiátriai, fogyatékos nappali, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgálat, tehát hogy ezek hogyan tudnak egymáshoz illeszkedni, kapcsolódni. Ugye már itt most említetted azt, így elmondtad, hogy beszállítják, de hogy ez esetleg még ezeken túl mi az, amiben a szolgáltatások egymást ki tudják egészíteni?
Elég sok kapcsolódási pont van, elég, ha csak mondjuk arra gondolunk, hogy az igénybe vevők számára például az intézményünk ingyenesen tud biztosítani jogi ügyvédi tanácsadást. Tehát akkor, amikor ilyen jellegű kérdés merül föl, akkor a kollégák vagy bekísérik az ellátottat, vagy segítenek a szállításban, és az intézményben igénybe tudják venni akár pszichiáter segítségét, természetesen előreegyeztetett időpontban, akár jogásznak a segítségét, és a kollégáim tovább tudják segíteni azokat a folyamatokat, amit ezekkel a szakemberekkel adott esetben megbeszéltek, és támogatni az ügyintézést. De ugyanilyen módon tud működni például, van egy látássérült klubunk, ahol a látássérültek számára biztosítunk speciális, általában délutáni programokat, a kirándulástól kezdve a különböző egyéb ismeret átadó programokon keresztül nagyon széles a repertoárja ennek. Fontos azt is elmondani, hogy nálunk ugye vannak olyan fogyatékkal élők, akik természetesen a fejlesztő foglalkoztatásban dolgoznak, és az ő esetükben is a támogató szolgálat több alkalommal és több esetben biztosít szolgáltatást annak érdekében, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel is gördülékenyebben tudjon megvalósulni.
Már ugye a többi szolgáltatás esetében is beszélgettünk arról, hogy milyen statisztikák, milyen területi ellátottság van Magyarországon, így a támogató szolgáltatások esetében. És ezt azért is gondoltam, mert ugye most beszélünk arról, hogy hát ugye önkormányzatoknak biztosítani kell, de azért ugye én láttam az általad hozott térkép alapján, hogy azért Magyarország területén a lefedettség eltérő intenzitású. Hogy néz ez ki?
Országos szinten összességében a működési nyilvántartás szerint nagyjából 12 ezer főt látnak el ezzel a szolgáltatással, és hát megyénként változó a kapacitás, ami igénybe vehető. Azt látni kell összességében, hogy a fenntartó típusa viszont nagyon szektorsemleges, mert a non-profit nem állami szervezetek mellett, mint már említetted, az önkormányzatok, illetve az egyházak is nagyon komoly szerepet vállalnak ebben a szolgáltatásban, illetve ezen szolgáltatás biztosításában. És itt fontos elmondanom, hogy amit látnak a kedves hallgatók, buszos szállítás, az csak a szolgáltatásnak általában a kisebbik része, a szolgáltatásnak a nagyobbik része, a nagyobb szakmai kihívást jelentő része és a nagyobb támogatást jelentő része az általában a személy segítés ebben a szolgáltatási csomagban, viszont azt gondolom, hogy ezáltal, hogy láthatóvá válik ez a szolgáltatás, viszonylag könnyen közel hozható minden kedves hallgató számára.
Mit lehet mondani, hogy ahol mi most élünk, vagyunk Budapest, úgy körülbelül ugye a lefedettség tekintetében hol helyezkedik el? Hanyadik, ugye van...
Budapesten nagyságrendileg 1000 fő igénybevételét biztosítják. Van jó pár megye, ami ezt meghaladja, akár Szabolcs-Szatmár-Bareg megye, akár Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Azt gondolom, hogy ezekben a megyékben, ugye itt azért a település szerkezet más, és ezekben a megyékben nagyon fontos a szolgáltatásnak a szállítás jellege is, mert hogy a különböző szolgáltatások a kis településekről a helyi közlekedés hiátusai okán nagyon nehezen érhetőek el, főleg úgy, hogyha valaki fogyatékkal élő, és ez még tovább nehezíti a közlekedési lehetőségeit. Tehát azt gondolom, hogy a település szerkezethez is kell, hogy alkalmazkodjon ezen szolgáltatás összességében.
Egy picit, hogyha így kicsit szűkítenénk a ti intézményetekre, hogy nálatok itt a fogyatékos támogató szolgálatban hány fő van, és mondjuk a fogyatékosság tekintetében mik a jellemzőek, hogyha erről egy pár adatot tudnál mondani?
Természetesen. A korcsoport az teljes mértékben heterogén, tehát 18 éves kortól 60 pluszos korig látunk el ellátottat. Alapvetően a hölgyek vannak többségbe nálunk.
Az ellátott... Jelentősen nagyobb, vagy csak mit a néhány?
Nagyjából majdnem a kétharmada. Nem gondolom, hogy ennek van bármilyen szignifikáns, vagy olyan mondani valója, hogy ez országos szinten is kivetíthető, de nálunk ez most...
Nem lehet, hogy inkább a hölgyek hamarabb kérnek segítséget, vagy elfogadják, esetleg a férfiak nehezebben fogadnak el ilyen jellegű segítséget?
Akár ilyen háttere is lehet. És nálunk értelmi fogyatékossággal élők veszik nagy részben igénybe látássérültek, mint már említettem, ugye a látássérült klubunkat is például, akkor mozgásfogyatékossággal élők, itt adott esetben nem mindig csak kerekesszékre kell gondolni, hanem egyéb más eszközökre is, illetve hát halmozottan sérült ellátottjaink is vannak, és van természetesen autista ellátottunk is, akiknek nyújtjuk ezt a szolgáltatást intézményen belül.
Akkor szerintem egy pár dolgot ilyen konkrétabban, nyilván természetesen a titoktartás szabályai betartása mellett, hogyha elmondanád, hogy nálatok a gyakorlatban milyen személyeknek tudtok, és milyen módon tudtok segíteni.
Jó, egy-két példát fel is tudnék eleveníteni, illetve hogyha valakit ez a szolgáltatás is jobban érdekel, akkor akár az intézményünk honlapján, a www.ujbudaireha.hu honlapon, vagy az intézményünk Facebook oldalán talál elő a szolgáltatásról plakátot, kis filmet, annak érdekében, hogy jobban megismerhessék a szolgáltatás tartalmát. De hogy milyen jellegű segítségeket tudunk nyújtani? Például egy 30-as éveiben lévő mozgássérült fiatalember, aki kizárólag motoros székkel tud közlekedni. Hozzá heti 2-3 alkalommal járunk ki az otthonában, 1-2 órát. Segítséget elég széles körben tudunk neki biztosítani, akár az öltözködésben, étkeztetésben, tisztálkodásban. Az ő esetében segítséget kell nyújtanunk a személyes környezetnek a rendbetételébe, akár mosogatás tekintetében is, mert ezek a tevékenységek neki sokkal nehezebben mennek. Amit viszont nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy az ő esetében is vannak önkéntesek, akik általában a délutáni esti órákban, tehát már a munkaidő utáni órákban szoktak a fiatalembernek segíteni, és azt gondolom, hogy kellő óvatossággal, kellő felkészítéssel az önkéntesek bizonyos szempontú bevonása a támogatásba, a segítségnyújtásba, az nagyon hatékony tud lenni, de itt nagyon körültekintően kell eljárni. De ugyanilyen segítséget tudunk például nyújtani egy látássérült anyukának, aki felnőtt korban vesztette el a látását.
Valami krónikus betegség, vagy baleset következtében?
Így van, baleset következtében, és az a nehézség, hogyha valaki felnőtt korban veszti el a látását, hogy sokkal nehezebben tud ezzel egy megbékélni, kettő meg az ezzel kapcsolatos életritmust nehezebben tudja fölvenni, azok a készségek sokkal nehezebben alakulnak ki, mint azoknál, akik mondjuk már nagyon korán vagy születéskor vesztették el a látásukat.
Gondolom, hogy a látássérült klubotok ebbe is segít, hogy ezt így mentálisan, lelkileg, hát elkezdjen rajta dolgozni, mert tulajdonképpen ez egy gyász folyamat, hogy elvesztette úgymond az egészségét, a látását, és gondolom a sorstársi segítség is, vagy a terápiás segítség az nagyon nagy jelentőséggel bír ekkor.
Így van, nagyon nagy jelentőségű, mert mégis egymástól olyan technikákat, eszközöket tudnak megtanulni, ami, és ugye az ő helyzetükben ez tovább tudja erősíteni azt, hogy kellő módon igénybe tudják venni a különböző szolgáltatásokat. Például mire gondolok itt? Mi segítünk mondjuk a hivatalos ügyek intézésében, a hivatalos levelek felolvasásában és értelmezésében adott esetben, és mivel neki még kisgyermeke is van, így a gyermeket is segítjük elvinni például gyógytornára, vizsgálatokra az édesanyával, de akár a bevásárlásokban is mindennapi segítséget szoktunk nyújtani.
Hát nagyon szépen köszönöm, mert most is elég sok mindent megtudtunk így a lehetséges szolgáltatásokról, amit igénybe lehet venni, hogyha valaki nehézségekkel vagy fogyatékossággal él. Még az merült fel bennem, hogy tudom, hogy ti soha nem csak úgymond az alapokat biztosítjátok, hogy van-e még itt a támogató szolgáltatáson belül, vagy ehhez kapcsolódóan olyan kiegészítő tevékenység lehetőség, amit jó szívvel ajánlsz, vagy pozitív példaként említesz?
Így van, természetesen van.
Sejtettem.
Ez például a Könyvet házhoz programom, ami röviden arról szól, hogy a Szabó Ervin könyvtárral való együttműködésben azoknak a fogyatékkal élők számára, akik ugye nehezen tudnának eljutni a könyvtárba, elvisszük az ő általa szeretett, kívánt könyveket, és természetesen a visszavitelben is határidőre mindig segítséget nyújtunk.
Igen, hát nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy most is a rendelkezésünkre álltál, és itt a Mária Rádió hallgatóinak biztosítottad azt, hogy kicsit jobban megismerjék most ugye a támogató szolgáltatást, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hogyha az is, azért is jó, hogy mondtad, hogy van kisfilmetek, hogyha valaki bővebben szeretne információt, hogy mi is ez a támogató szolgáltatás, akkor meg tudja nézni, de nyilván mindenkit arra biztatunk, hogy a településen működő családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatásra, ha bemegy, akkor elmondják, hogy náluk ott mi elérhető, vagy hogyan elérhető a településükön akár ez, vagy másik alapszolgáltatás. Szóval köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Busi Zoltánnak, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ intézményvezetőjének, hogy vendégem volt, és köszönöm szépen Sie Gábor technikus kollégának is, hogy ma is segítette a munkánkat. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Doktori védés Rómában. Nyitott szemmel járni, szebbé tenni a környezetet.